A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Mit tehetünk önnevelésünkért, vagy még kifejezőbben önnövelésünkért? Erről beszélgetünk teljességre hangolva. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A MOM Kulturális Központban tartott kedd esti alkalmak egyikén végig arról beszéltél, hogy milyen lépései vannak az önnövelésnek. De mielőtt ezt konkrétan végigbeszélnénk, azért nézzük meg azt, hogy a tárgyalt sémánk, az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma szempontjából az önnövelés, önnevelés mit jelent, hogy értelmezzük?
Alapvetően arról beszélünk már most néhány adás óta, hogy nem egy, nem két embert jellemez az, hogy nincsen megfelelő önfegyelme. Nem képes önkontrollt gyakorolni, ez pedig nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy impulzusok, ösztönkésztetések, érzések, érzelmek, vágyak, bármi elindul benne, és túlságosan is hamar mindenféle kontroll, és ez a kulcsszavunk, gondolkozás nélkül, cselekvésbe fordul. Tehát megvan az a három lépés, ami általában nagyon fontos, hogy meglegyen, késztetés, gondolkozás, cselekvés. Vagy hogyha vannak jó rutinjaink, begyakorlott erényeink, szokásaink, akkor éppenséggel a gondolkozást ki is hagyhatjuk, mert tudunk jó rutinok, erények alapján cselekedni. Igen, ám, de itt éppen nem erről van szó, hanem arról, hogy ezek a késztetések, rendezetlen vágyak, ezek szétcincálják az embert. Ezért tehát minél inkább jellemző valakire az, hogy nem képes magát kontrollálni, adott esetben magára reflektálni, önfegyelmet gyakorolni, akkor itt valami kidolgozandó területre bukkantunk. Tehát lehetséges, hogy felnőttként 20-40-70 évesen jövök arra rá, hogy itt valamiféle önnövelésre, önnevelésre, önművelésre szorulok rá. És tulajdonképpen be kellene tudnunk iktatni, legalábbis nagyon érdemes lenne a gondolkozás fázisát, annak minden következményevel együtt.
Tehát akkor senki ne ijedjen meg, senki nincsen elveszve, bármikor is döbbenünk arra rá, hogy valami kiművelendő van bennünk, nyugodtan neki kezdhetünk.
Hogyne, hogyne, dehogy vagyunk elveszve. Éppenséggel az lehet, hogy egy hátrányból, hiányból indulunk, de nagyon nagy lehetőségeink vannak abban, hogy alakítsuk, változtassuk magunkat. Az a realitáshoz persze hozzátartozik, hogy minél inkább begyakoroltuk magunkat valami elégtelen megoldásba, vagy megoldásmódokba, valószínű, hogy azért azzal arányosan kell időt és energiát fordítanunk annak átírására, megváltoztatására, hiszen a szokásaink valamiképpen az agyunkban már rögzültek, ezért, hogy újfajta struktúrák tudjanak kialakulni, az néha nem is kevés munkát igényel.
Személyiségünk kialakul egy idő után, hogyha ebben megpróbálunk valamit változtatni, az mennyire lehetséges? Egyfajta jellemzőnk megmarad, hogyha valaki nagyon hirtelen volt, bármennyire is műveli, önműveli magát, azért biztos, hogy ez a lobbanékonyság megmarad.
Igen, pontosan így van. Tehát bizonyos dolgokon nem tudunk már változtatni. De tudunk változtatni azon, hogy amit nem tudunk megváltoztatni, ahhoz milyen viszonyt veszünk föl. Hogy például egy hiedelmet ragozok életszámra, és azt mondom, én már csak ilyen vagyok. Engem így kell elfogadni. Vagy egy társkapcsolatban nem is szeretsz, ha nem fogadsz el feltétel nélkül. Ezek nagy árnyékot vető mondatok, nagyon ijesztőek is. Miközben az lehetséges, hogy valakinek valóban van egy alkata, egy habitusa, egy jelleme, a szónak most olyan értelmében, hogy kialakult stratégiák és egyebek. Van, amin lehet változtatni, van, amin nem. De azt még mindig megtehetem például, hogy képzeljük el, valaki nem gondolkozik a késztetés és a cselekvés között. Akkor első lépésben például megtanulhat bocsánatot kérni. akkor tulajdonképpen semmin nem változtattam azon a területen, ahol a nehézségeim vagy kidolgozatlanságaim vannak, mégis az emberi kapcsolataim alapvetően változhatnak attól, hogy belátom és beismerem, hogy ez lehetne másképpen is, de azt mindenképp beismerem, hogy milyen kárt okoztam másoknak.
Nézzük akkor, hogy hogyan tudunk magunkon változtatni, hiszen ígértük, hogy az önnövelésnek a lépéseit sorra vesszük, megnevezzük. Elsőként, konkrét lépésként azt nevezted meg, hogyha igyekszünk megérteni önmagunkat.
Az is különbség, hogy megértem magam, tehát logikus gondolatokat tudok mondani arról, hogy mit miért tettem, illetve, hogy megértő vagyok magammal. A kettő egyáltalán nem ugyanaz. Érthetek valakit, és lehetek nagyon ellenséges vele. Érthetek valakit, és gyűlölhetem őt. Egész más az, hogyha megértem magam, és ez a megértés aztán egy önmagamra vonatkozó, pozitív érzelmi hozzáállással is együttműködik. Tehát megértem magam, és megértő vagyok magammal. Ide tehetném azt is, hogy képes vagyok együttérző lenni magammal, és többek között ez ugyanazt a folyamatot jelenti, mint ahogyan beszéltünk arról, hogy nem egyszer nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel, vagyis, hogy a gyerek magatartása tünet, a gyerek önmagában is tünet hordozó, ezért ha meg akarjuk érteni, hogy miért olyan gyakran beteg a gyerekem, miért lett asztmás, miért lett és ez, most nem is akarom ezt hosszan mondani. Ha megértem azt, hogy miért jelentkeztek a magatartászavarok, beilleszkedési zavarok, figyelemhiányzavar és a többi, ha meg akarom érteni, hogy miért kezdett megint bepisilni és a többi, akkor általában, ha rendszer szemléletben gondolkozom, és föltételezem, hogy nem föltétlen csak arról van vagy lehet szó, hogy rossz a gyerek, vagy hogy neveletlen, hanem hogy ez valaminek a tünete, valaminek a jele, és amikor meg akarom érteni magam, akkor tulajdonképpen ugyanígy járok el, nem gyorsan egy ítéletet hozok, nem is egyszerűen csak kívülről valami logikai menetet állítok föl, hanem egy tágabb nézőpontba helyezve magam, rendszer szemléletben elkezdek valóban kíváncsi lenni magamra, érdeklődni magam iránt, és valódi kérdésként föltenni azt, hogy tulajdonképpen ez mit jelent? Tulajdonképpen miért csináltam így? Tulajdonképpen miért indult ez most meg bennem? És a többi. És hogyha ezzel a tágabb nézőponttal, megértéssel, elfogadással, együttérzéssel kezdem el valahogy magamat is föltérképezni, úgy, ahogyan egy családban a gyerek magatartását és reakcióit is nagyon-nagyon érdemes volna, akkor ez már az első lépés a növekedés felé.
Úgy fogalmaztál, hogy gyermeki kíváncsisággal kell saját magunkat vizsgálni, megfigyelni, és azokat az legegyszerűbb, legalapvetőbb kérdéseket feltenni, hogy miért is csinálom én ezt, amit csinálok. Milyen messze kell, milyen mélyen kell visszamennünk, hogy ezeket a kérdéseket ne csak hogy feltegyük, hanem meg is válaszoljuk.
Egy egyszerű megközelítésben azt mondhatnánk, hogy érdemes valóban lépésről lépésre elmenni egészen az eredetig. Tehát fölteszem ezt a kérdést, hogy miért tettem ezt? És ezen a fonálon elsősorban érdemes például arra figyelni, hogy mit szerettem volna, mire vágytam, tulajdonképpen mit akartam ezzel kifejezni, mi volt az az érték, hiszen föltételezhetem azt, hogy nem gátlástalanul a rosszat rosszért akartam elkövetni, másoknak tudatosan az ártalmára. Ez a legvalószínűbb, hogy nem így történt. Tehát akkor föltételezhetem, hogy valami értékeset, valami jót akartam itt kifejezni, de mi volt ez? Mi volt az a legmélyebb vágy? Az a legmélyebb érték, ami tulajdonképpen adott esetben, mire kifejezésre jutott, torzult, és negatív színben játszik már, és egy nagyon negatív köpenyt öltött föl magára. Mert az is a realitáshoz tartozik, hogy a legigazibb, értékesebb vágyaink a személyiségünkben, vagy aztán a kifejezésmódjukban egészen rettenetes formát is tudnak ölteni. Miközben lehet, hogy mi magunk nem is tudjuk, hogy melyek voltak ezek a legmélyebb vágyak, amik ennyire el tudtak torzulni bennünk.
Itt akkor talán segítőt is érdemes lehet segítségül hívni. Nem biztos, hogy úgy emlékszem vissza például a gyermekkoromra és a legmélyebb vágyaimra, ahogy azok valójában történtek.
Igen, kétség kívül el tudunk idegenedni a saját nagyon mély vágyainktól, és ezeket adott esetben már nem is ismerjük föl. Egészen el tudunk tőlük vágva lenni, és valóban nem tudatosulnak ezek. Hadd hozzak egy egyszerű példát. Képzeljünk el férj-feleség kapcsolat. És azt látjuk, hogy üvöltöznek egymással. Esetleg csúnya, minősítő dolgokat vagdosnak egymás fejéhez. És mondhatnánk azt, hogy na hát ebben semmi érték nincs, azonnal adják abba, és valami teljesen mást kell csinálniuk. De most elkezdünk valóban a szó nemes értelmében nyomozni. Miért kiabálnak egymással? Azért, mert azt érik meg, hogy a másik nem érti őket meg. Azért kiabálnak, mert már tulajdonképpen olyan stratégiákat választanak, sokszor nem is tudatosan, amelyekben valahogy minden eszközt próbálnak felhasználni arra, hogy az üzenetüket eljuttassák a társuknak. Hát miért üvöltözök valakivel? Például azért, mert még nem közömbös. Ha közömbös lenne, már nem kiabálnék, legyintenék. De amikor még üvöltök valakinek, vagy valakivel, ezzel kifejezem például azt, hogy nem mindegy, hogy mi van veled, fontos még a kapcsolat, te számítasz nekem, különben ezt nem így csinálnám, az erős indulatok kifejezik azt, hogy közöm van hozzád, tehát az életemben valahogy, ami összetartozunk egymással, hogy valamit még akarok tőled, még valamit el akarok neked mondani, és teszünk néhány lépést, és mi derül ki? Tulajdonképpen arra vágyok, hogy vegyél észre, hogy tartsál fontosnak, hogy figyelj rám, hogy szeress engem, hogy becsülj meg. 2-3 lépés elég lehet, hogy egy áldatlan egymással való ordításból eljussunk oda, hogy mind a két fél tulajdonképpen erre vágyik. És csak néhány lépés kell oda, hogy végül is valami teljesen ellentétes magatartásmódot mutassanak a külső szemlélő számára.
Sokunk számára megnyugtató lehet, hogy a kiabálás, a harc egymással nem feltétlenül rossz dolog, azt át is lehet fordítani, sőt érdemes átfordítani még a jóba. De nem csak a másikat tudjuk bántani, hanem nagyon sokszor észre sem vesszük, és saját magunkat is bántjuk.
Valóban így van. Tulajdonképpen önmagunkat gyakran és nagyon sokan folyton folyvást bántalmazzák. Például megy bennünk egy belső párbeszéd. De mindannyian, hogyha tudatosítjuk magunkkal ezt, tulajdonképpen magunkba beszélünk. Ez a beszéd néha önmagunkra vonatkozik. És akkor ilyesmiket mondunk, aj de hülye vagyok, aj de béna vagyok, hogy lehetek ilyen szerencsétlen, ez is csak velem történik meg. Na tessék, ezt is elszúrtam, ma úgyse vesznek föl. Na, és. Sokszor a magunkra vonatkozó beszéd hallatlanul negatív. És például, mikor elkezdünk egymással beszélgetni, és ezeket kimondjuk, akkor lehetőség van arra, eszembe jut most egy valódi beszélgetés, mikor a kliens, akivel találkoztam, fölhangosította ezt a belső párbeszédét saját magával, és én azt kérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen te most mit csináltál magaddal? És gondolkozás nélkül azt mondja, hát ostorozom magam. És akkor itt megálltunk, hogy ez a gyermeki kíváncsiság, ez az érdeklődés, hogy de várjunk csak, hogy nézzünk most erre egy újfajta szemmel, egy másfajta nézőpontból, hogy te hallod, mit mondasz? Hogy te ostorozod magad? El tudod képzelni azt, hogy mész az utcán, vagy a munkahelyen azt látod, hogy az egyik ember ostorozza a másikat. Te mit csinálnál ekkor? Te vagy milyen érzéseid lennének? Rohannék oda, hagyja abba, kivenném a kezéből, rákiabálnék, nekem fájna. Milyen érdekes, hogyha ezt látnád, hogy egy másik emberrel teszi ezt egy valaki, akkor egészen más érzéseid lennének, és azt mondanád, embertelen, abba kell hagyni. Magaddal meg ezt csinálod 30 éve. Az első 2 pont, úgy, hogy észreveszem magam, megértő vagyok, együttérző vagyok, na akkor hozhatok egy döntést éppen már most a gondolkozás okán, hogy erre rácsodálkoztam, elgondolkodtam azon, hogy mit is csinálok tulajdonképpen, hogy ezt abba hagyom. Hogy nem bántom magam. hanem éppenséggel a megértéssel, együttérzéssel együtt elkezdek azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen mire lenne szükségem. Ha én egy gyerek lennék, aki éppen elrontott valamit, ha én egy gyerek lennék, aki éppen csalódott, éppen egy gyerek lennék, aki frusztrált, éppen egy gyerek lennék, akivel valami rossz történt, és én pedig egy szülő lennék, akkor szülőként mit tennék ezzel a gyerekkel, ha szeretném? Hogy állnék hozzá? Hogy nyúlnék hozzá? Mit mondanék neki? És tulajdonképpen nem csak, hogy a válaszaink, a magatartás formáink is általában készen vannak, adva vannak, hogy mit is tennék egy gyerekkel, akit azt látnám, hogy éppen valami rossz érte őt, vagy éppen csalódott, vagy éppen dühös, és nem tud mit kezdeni az indulataival. Hogy akkor nem, de azt tenném, hogy megpróbálnám megnyugtatni, vagy megvigasztalni, vagy bátorítani, vagy legalábbis ott mellette lenni. Tulajdonképpen mindezt magunkkal és magunkért is megtehetjük.
Ha ezeket a lépéseket megtesszük, és elkezdünk gondolkozni, szembesülünk azzal, hogy negatív tulajdonságaink, negatív oldalunk is felbukkan, előbukkan. Mit tegyünk ezekkel? Legyőzzük őket?
Hát nem tudom, hogy mit tudunk legyőzni, meg mit nem. A bölcsesség így szól. Igazán hatékonyan azt tudjuk megváltoztatni, amit előtte elfogadtunk. Ez utalás a beszélgetésünk elejére. Attól, hogy elfogadok valamit, az nem jelenti azt, hogy így akarok maradni, hogy nem akarok fejlődni, hanem azt a realitást fejezi ki, hogy elfogadom, hogy ilyen vagyok, hogy valamiért ilyen lettem, hogy elfogadom és megértem azt, hogy sok minden beleértve persze a saját szabadságomat is, adott esetben saját felelősségemet és felelőtlenségemet, most ez egy adottság. És ha ebből a kiinduló pontból tudok a növekedést elkezdeni, akkor éppenséggel az elfogadás teremti meg azt a biztonságos, érzelmileg átölelő légkört, ami lehetőséget tesz arra, hogy ne merüljön ki a változtatás igénye önmagam szidalmazásában. Mitől lesz jobb az, hogyha valakit szídunk? Általában a szidalom sokszor már lepereg, vagy a szídás, a bántás, a büntetés inkább csak védekezésre késztet bennünket, vagy a felelősség áthárítására, vagy a hazudozásra, vagy arra, hogy ne ismerjük be, hogy milyenek is vagyunk, hogy másokat okoljunk, hogy másokat tegyünk felelőssé, hogy bűnbakokat keressünk. Tehát magunkkal kapcsolatban is ugyan ez fog történni. Tehát amikor a felelősségemet éppenséggel el akarom ismerni, és a szabadságommal élni akarok, akkor nagyon jó, hogyha egy olyan közegbe helyezem magam, amiben elfogadom magam úgy, ahogy vagyok. Ezért, miután elfogadta, megértő és együttérző vagyok, ennek van egy célja is, ez pedig az, hogy tudjak változtatni, hogy tudjak növekedni. Nem pedig az, hogy eltusoljam, vagy hogy elkenjem azt, ami rossz.
Aztán a gondolkodást, az elméletet, a tettek is fel kell, hogy váltsák, amikor magamért, magunkért cselekszünk, és tennünk kell azért, hogy növeljük, neveljük magunkat, még akkor is, hogyha ez fájhat másnak is.
Ha negatív érzéseket, érzelmeket keltünk másokban, itt két dolgot volna érdemes hangsúlyozni. Az egyik, lehet, hogy ez indokolatlan. Már olyan értelemben, hogy nem kellene ezt keltenünk másokban, hogy változtathatnánk a magatartás módunkon, a cselekvés formáinkon. Igen ám, de akkor a kiinduló pont az az lehetne, hogy próbálom megérteni azt, hogy tulajdonképpen miért is cselekszem így rendre. És akkor, utalás előző előadásokra, fölismerem azt, hogy az érzelmi önszabályozásom gyenge. Hogy megterhelő helyzetekben a stresszre nem tudok normális választ adni. Olyan értelemben normálisat, ami nem veszélyezteti a saját és mások egészségét, meg jóllétét, érzelmi biztonságát. Vagy hogy érzelmi nyomás alatt nem vagyok képes magamat fegyelmezni. Vagy hogy túlságosan is szorongok bizonyos helyzetekben, és ebből a szorongásból, félelemből fakadnak a cselekedeteim, hát akkor erre a szubjektív realitásra, erre a belső lelki állapotra fog szinte minden magatartás módon vonatkozni. Ez persze akkor konfliktusokat hoz létre a kapcsolataimban. Tehát akkor a következő lépés az, hogy teszek magamért, hiszen például megtanulok relaxálni. Megtanulom stresszkezelő technikák egyikét, másikát. Elkezdem gyakorolni, művelni, mit kezdjek a szorongásommal. Megtanulok újfajta magatartásmódokat akkor, amikor szorongok. És a többi, és a többi. Megtanulom az érzéseimet megfelelő módon kifejezni, ideje korán kifejezni azokat. Megtanulom, hogy hogyan tudatosítsam magammal a szükségleteimet, mert sokszor az elhanyagolt szükségletek robbannak aztán bennem. Akkor megtanulom, hogyan tudnék tenni magamért, hogyha vannak szükségleteim, vágyaim, hiányaim. Megtanulom ezeknek a legitim formájú kiélését, megélését, betöltését, kielégítését. Ez azt fogja jelenteni, hogy rengeteg mindent tehetek magamért, aminek a következménye az lesz, hogy a kapcsolataimban emberibbé tudok válni. Nem terhelek meg annyira másokat. Ez az egyik szál, ami nagyon fontos. Most a másik szál, és ennek a hátterét is megint a gyerekkorban vesszük észre, hogy gyerekkorban tulajdonképpen van egy nagyon egyszerű működésmódunk, ezt mondhatnánk, hogy ha azt látjuk, hogy másokban rossz érzéseket keltünk, akkor azt gondoljuk, hogy rosszat tettünk. Ez persze nem föltétlen van így, hiszen a másik oldalon lehet egy fáradt ember, egy túlérzékeny ember, egy sebzett ember. Ezért én például egy teljesen természetesen kifejezek valamit, és ő megsértődik, vagy dühös lesz rám. Igen ám, de kicsi gyerekként nagyon is az érzésekből, érzelmekből tanulunk, hogyha tartósan valaki haragszik azért, mert én egyébként például egy reális, jogos igényemet kifejezem, akkor azt fogom megtanulni, hogy az nem jó igény, nem jó szükséglet, nem jó bágy bennem, pedig egyébként az normális és reális, hogy van. Na most ilyenkor felnőttként érdemes például megkülönböztetést tenni. Azt mondani, hogy megkülönböztetem azt, hogy amit tettem, annak helye van, az rendben van, jogos volt, érthető, még akkor is, ha neked az fáj. Akkor is, hogyha te dühös leszel ezért, akkor is, ha megijedsz, akkor is, ha csalódást okozok, mert éppenséggel nem vagyok felelős a benned keltett érzelmekért, hanem felelős a tetteimért vagyok.
A növekedés feltételeit megteremteni hogyan segíthetünk magunknak, hogy könnyebben ráálljon erre az agyunk?
Talán, amiről már most hosszabban beszéltünk, hogy kialakítani, kimunkálni, egy pozitív viszony saját magunkkal. És ezért volna nagyon fontos megkülönböztetnünk az önzést az önmagunk szeretetétől. Mert a kettő ég és föld. Azt lehetne mondani, hogy az az ember önző, aki nem tudja magát szeretni. Ezért neki nem maradt más hátra, mint hogy önzéssel próbáljon valahogyan életbe maradni, hiszen nem szereti magát, ezért valahogy valamit megpróbál magának összeharácsolni. Tehát érdemes volna annak a jogosultságát elismerni, hogy szabad önmagunkat szeretni. Már csak azért is, mert ezzel sok terhet veszünk le a környezetünk válláról, mert akkor nem gondoljuk azt, hogy az ő dolguk. Minket szeretni, miután mi nem szeretjük magunkat.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.